David?
Oui.
Bien. Mieux que Nick. Sose tudja az ember, hogy elég hosszan tartja, nyom a gombot, amikor így hátul bekapcsolja. Oké, okay, hol fogjuk kinyitni a Bibliát? Egy Sámuel 17-nél. És... megnézzük, hogy mi van még oda elrejtve. Oké. Kis ismétlés, hogy miről beszéltünk eddig, mikor egy Sámuel 17-ből beszéltünk. Oké. Beszéltünk két hegyről, az egyik hegy, meg a másik hegy. Ez volt Isten hegye, az izraeliek, a másik hegy pedig Isten ellensége. Filiszteusok. Kettő közt nem volt semmi. Völgy volt, de senki nem volt. És aztán arról beszéltünk, hogy minden ember ezen a földön a kettő közül valamelyikbe tartozik. Vagy Istenhez, és az ő családjába, vagy Isten ellensége. Olyan nincsen, hogy én most bicegek ide-oda. És akkor itt beszéltünk, az ellenség kategóriában is van kétféle. Van az, aki a fanatikus, utálja Isten, gyűlöli Istent, és mindenfélét mond róla, meg van a véleménye róla, és aztán van a közömbös, aki azt mondja, hát semmi gond nekem Istennel, vagy a kereszténységgel, vagy Jézussal, tőlem lehet. De mind a kettő azon a hegyen van. Oké, erről beszéltünk, és főleg erről a közömbösről beszéltünk sokat az egyik alkalommal. Aztán a farsangon beszéltünk arról, hogy akik átmentek az ellenség hegyéről, Isten hegyére, hogy mi mindent kaptak Istentől. Hogy teljesen megbocsátatott nekik minden bűnük, ki lettek választva, hogy értékesek, és hogy feltétel nélkül szereti őket Isten. És mindenkire vonatkozik ez, akik ezen a hegyen vannak. Azokra nem, akik ezen a hegyen vannak. Úgyhogy minden ember igazából be tudja kategorizálni magát, hogy ezen a hegyen van, vagy ezen a hegyen. Közép nincs. Jó? És hogyha be tudod kategorizálni magad, akkor végül is el tudsz indulni a cél felé, hogy Isten mit akar az életedben. Na most, ma nagyon izgalmas lesz, de a vasárnap is nagyon izgalmas lesz. Ott vasárnap arról fogunk beszélni, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. És ez egy olyan téma lesz, amire érdemes hívni ismerősöket, barátokat, szomszédot, bárkit, mert ez mindenkit feszeget ez a téma. De ma valami olyasmiről fogunk beszélni, hogy tehát ott van az üdvösséged, Isten gyermeke vagy, és főként, tehát hogyha ha még nincs ott Jézus a szívedben, akkor ma nem hozzád fogok beszélni. Most a hívekhez fogok beszélni, a hívőkhez fogok beszélni. Tehát miért van az hívőknél, hogy lehet, hogy nem fogalmazza meg, de azt mondja magába, hogy hát odaadtam az életem Jézusnak, hozzátartozom, de akkor hol van az öröm az életemben? Hol van az a nagy békesség? Hol van az a nagy, bővölködő élet, amit ígért Jézus, hogyha odaadom az életem neki? És én odaadtam. És az övé az életem. Tehát hol van az öröm, hol van a győzelem érzése, hol van a győzelem az életem különböző területén. Mert ez egy jó kérdés, mert ha őszinték vagyunk, akkor biztos vagyok benne, hogy volt olyan szakasz az életedben, vagy éppen abban vagy, vagy lesz, egy olyan reggel, amikor felkelsz, és nem érzed azt, hogy te éppen Jézusé vagy. Nem érzed azt, hogy örömöd van. És bemész dolgozni, hétfőn, és jön a jópofa kollega, hogy na, milyen volt a hétvége? Jól éreztétek meg? Mi volt az ebéd vasárnap? És te legszívesebben elővennéd a pisztolyt, és kilőnéd. Ez nem bűn. Ezt töröljük, jó? Szóval, tehát Jézus, miért nem érzem, hogy az életem a te kezedben van? Miért nem érzem, hogy az életem az bővölködő élet? Miért nem érzem, hogy minden okom megvan az örömre? Mi idegesít engem? És amiről ma beszélni fogunk, az az, hogy van valami, amit felfedezhetünk az életünkben, és hogyha ezt felfedezzük, és megragadjuk, akkor tudjátok, mit szoktam erre mondani. Eldurran az agyatok. Eldurran az agyatok. Szerintem imádkozzunk, jó? Mennyi atyánk, kérünk téged, hogy taníts bennünket a szellemed által, adj megértést mindenkinek ebben a teremben arról, hogy miről beszélünk. És csak köszönjük, hogy az igéd az gyönyörűséges, hogy te igaznak hirdettél ki minket, hogy teljesen el van törölve minden álnokságunk, bűnünk. Nincs priuszunk. Köszönjük, Urunk. Ámen. Ha volt kisgyermeked, nekem már azért nagyok, viszonylag, meg lesz kisgyerek, tudhatod, hogy amikor kifutod a lelkedet karácsonykor, hogy ajándékot vegyél, és berakod a fa alá, megveszed a jó drága ajándékot, és az első, második karácsony, harmadik az már nem, de ott van Szenteste, csilingelsz, csillagszóró, énekeltek, gyereket nem lehet már leszedni a fáról, annyira érdekli, és jön az ajándékozás, és mi történik? Megkapja az ajándékot a gyerek, és mivel foglalkozik? A dobozzal. Meg a csomagolással. Nem az, hogy mi van benne. És az első két évben így legszívesebben hogy leültettem volna a gyereket a kanapéra, Flórát vagy Fruzsit, és azt mondom, Flóra vagy Fruzsi. Tudod, hogy mennyibe került volna ez? Hát, legközelebb nem veszek semmit, és azon elmegyünk az Adriára nyáron nyaralni. Mert elmegyek a cserepesre, bevásárolok dobozról, vagy amiket összeszedek a kuka mellől, vagy akármi, ezt megkapod az összeset. És van egy érdekes dolog, hogy miért mondom ezt. Azért, mert Isten megajándékozott bennünket. Megajándékozott téged. És ahogy beszéltünk a farsangon arról, hogy teljesen meg lett bocsátva minden bűnöm, Isten feltétel nélkül szeret, kiválasztott vagyok, értékes vagyok, mindemellett azt is mondja, hogy meglettél ajándékozva. Tehát meglettél ajándékozva. Tehát mindenki, aki ezen a hegyen van, aki Krisztusban van, meglett ajándékozva. Tehát ajándékot kaptál. Ajándékot kaptál. Úgyhogy csak forduljod a melletted ülőhöz, és mondd azt neki, hogy ajándékod van. Nyugodtan. Mondjad, ajándékod. Mondjad csak. Ajándékot kaptam. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor én ajándékot kapok, akkor már nem bírom magam tűrtőztetni, hogy ne csomagoljam ki. Tehát én úgy vagyok vele, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit kapott, nincs kedvem leülni a családdal, hogy sorban mindenki kinyissa, és akkor én végignézzem, hogy jaj, te azt kaptad, nagyon jó, akkor következő, stb. Nem. Hol az ajándékom? Melyik az enyém? Hol a címke? Hol van? És azonnal ki akarom. Jó. Rajtam van. Tehát ki akarom nyitni? Azonnal. És lehet, hogy most vettem el a kedvedet attól, hogy meghív magatokhoz karácsonyra. Lehet, hogy azt mondod, te ez még ölni is képes az ajándékáért, hogy hozzánk nem jön karácsonykor. Tehát ajándékot kaptunk Krisztustól. Ajándékot. Fantasztikus ajándékot. És sok keresztény nem érti, hogy ajándékot kapott. De sok hívő nem érti ezt meg. És miért nem érti meg? Azért, mert az élete arról szól, hogy a csomagolással és a dobozzal foglalkozik. A keresztények nagy része azzal foglalkozik, hogy milyen a csomagolás, milyen a doboz. És nem azzal, hogy milyen ajándékot kapott Istentől. Hogy nézek ki, hogy néznek ki a tetteim, hogy néz ki a viselkedésem, milyen keresztény vagyok, jó keresztény vagyok-e, mi a véleménye másoknak rólam. És közben úgy élik az életüket, hogy fel sem fedezték, hogy mit kaptak. Fel sem fedezték. És így azt se látják, hogy másnak milyen az ajándéka, mert csak a csomagolásával és a dobozzal van elfoglalva. Úgyhogy ma ki akarlak benneteket hívni, és magamat is beleértve, abban, hogy csak dobjuk el a csomagolást, dobjuk el a dobozt, lépjünk egy lépést hátra, és nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Fedezzük fel, hogy mi újság a dobozban. Jó? Úgyhogy két kérdést fogok feltenni ma, és ez jó, hogyha föltesszük önmagunknak, és az egyik az ez, hogy tényleg értem-e azt, hogy Isten sokkal többet akar nekem adni, mint amit én el tudok képzelni. Tehát tényleg értem-e azt a tényt, azt, hogy Isten sokkal többet akar nekem adni, mint amit én el tudok képzelni. Sokkal többet. Sokkal többet. És ehhez felolvasom nektek Efézus 3:20-at, és ez egy ilyen muszáj megtanulni vers. HF, írt föl, Margóra, HF, Efézus 3:20, megtanulni. Azt mondja, bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Még egyszer. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Na most. Könnyű elhinni ezt másról. Nem? Mikor úgy el van kámpicsorodva a testvéred Krisztusban, és akkor úgy előveszed ezt az igét, és bátorítod őt. De olyan nehéz elhinni saját magunkról ezt. Nehéz. Nehéz. Tehát könnyű másra alkalmazni. De hidd el, Isten nem ajándékozott volna meg téged, hogyha ne akarná ezt a világot megváltoztatni rajtad keresztül. Tehát Isten ajándékot adott neked, hogy bele tudjon szólni ennek a világnak a menetébe. Hogy bele tudj szólni emberek életébe. Bele tudjál lépni emberek életébe körülötted. Hogy megváltozon az életük. És hogyha Isten nem akarná ezt, akkor nem ajándékozott volna meg. De Isten ezt akar, és ehhez ajándékokat adott neked. Ajándékokat. Úgyhogy van itt egy történetünk, Ecsemel 17, de egy kicsit visszaugrunk Ecsemel 16-ba, mert csak megnézzük itt a történelmi hátteret. Ott van Izrael, királyt akar, kap Sault. A Dilis Sault, mondhatják sokan, mert tényleg begolyózott, elment az esze, és Isten úgy döntött, hogy őt már nem fogja használni. Lecserélem a Dilis Sault. Tehát lecseréljük. És választok helyette egy másik királyt. Úgyhogy Isten szólt Sámuelhez, a prófétához, és nem mondta meg az új királynak a nevét, hanem csak azt mondta, hogy menj és kend fel az új királyt. És elküldte valahová. Jesszéhez. Jesszéhez. Jessé összehívta a fiait, együtt voltak, jön a próféta, Jessé büszke volt, Biztos mondta a fiúknak, hogy a legszebb ruhát vegyék föl, mert jön a proféta hozzánk, föl fogja kenni az egész brancsot. Egyet biztos kiválaszt közületek, mert hogy királyt jön választani, királyt jön felkenni. Úgyhogy ott állnak sorba a fiúk, és elindul Sámuel, kezdi, és végigmegy a fiúkon, és nem találja. Nem találja. Isten mindig azt mondja, azt súgja neki, hogy nem ő az. Nem ő az. Nem ő az. És eljut a sor végére. És aztán nem találja. De hát most, várja, most GPS-be rossz kódot ütöttem be, vagy rossz helyre jöttem, hogy mi van. Hát jó helyre jöttem, nem? Hát figyelj már, Jessé. Biztos, hogy mind itt vannak. Hát, van egy 14 éves srác, Dávid, ő a fiam, a legkisebb fiam, kis vöröshajú, jóképű gyerek, fiatal, ő vigyáza a bárányokra, legelteti a nyájat. Van. De őről nem szoktunk úgy igazán beszélni. Ő csak úgy van, el van. Ugye, mert hogyha fontos személy lett volna, akkor ő is ott állt volna a sorban. De Jessé nem gondolta arra, hogy Isten majd őt fogja választani. Érdekes, nagyon érdekes. Na most. Tehát Dávid még csak meg se volt hívva a bulira. Jelentéktelen volt. Nem fontos személy. Tehát senki nem gondolta, hogy majd Dávid bármi nagyot elérhet az életben. Hiszen itt vannak a szép fiúk, a szép szállegények. Tehát csak saját apja nem gondolta volna. És milyen vicces, hogy Isten fogja azt, aki el van feledve, fogja azt, aki jelentéktelen, és egy királyt farag belőle. Izrael legszuperebb királyát. Legcsodálatosabb királyát. És csak gondolj bele. Biztos, hogy vagytok jó néhányan, akik azt gondoljátok, hogy el vagytok felejtve. Azt gondoljátok, hogy azt mondják rólatok, hogy egy elfeledett, jelentéktelen figura vagyok. Semmire kellő, senki házi. Akkor csak lásd meg, hogy Isten megajándékozott téged. Hogy Isten képes rajtad keresztül beleszólni ennek a világnak a menetébe. Megtette ezt Dáviddal, és megteszi veled is. Úgyhogy ezért fontos számunkra ez az esemény, hogy Sámuel megtalálja Dávidot. Mert az az üzenet ebben számunkra, hogy van remény számomra. Nekem, jelentéktelen, egyszerű embernek van remény. Van remény. Úgyhogy ajándékod van. Isten megajándékozott téged. Ja. És ki kell nyissuk ezt az ajándékot. Aztán 16. fejezetben, 12. 13. vers, azt mondja, hogy fogta és az olajjal megkente Dávidot, mert aztán Dávidot behívták, és megkenték, felkente királyá. Ugye az olaj és a megkenetés, ez mindig az új szövetségben a Szent Szellemet jelképezi. És azt mondja, a szépszemű, piros posgás, jó megjelenésű Dávid, 12. vers. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Ez az attól kezdve. Tehát ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy felkente, tehát nem kellett egy másik alkalomra várni, nem kellett egy újabb Isten tiszteletre várni, hogy felkenve legyen, hogy bármi jó megtapasztalása legyen. Tehát a szellem, a Szent Szellem hatalommal rászállt. És onnantól kezdve vele volt. Miért? Mert fel lett kenve. Úgyhogy Isten elhívott minket. Felkent minket. Isten ajándékba adta ezt számunkra. És Efézus 1.13 azt mondja, hogy Ez rátok is vonatkozik. Ti is hallottátok az igazság üzenetét, a megszabadulás örömhírét, és hittetek a Krisztusban. Isten pedig a Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemmel. Tehát megjelölt, tehát felkent benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemmel. Tehát a Szent Szellem olyasmire tesz képessé engem, és téged, amire nem voltál képes. Tehát amikor újjászülettél, erről a hegyről átkerültél erre a hegyre, Isten odaadta az ajándékot, felkent téged, megjelölt az ő szellemével, és kaptál olyan tulajdonságokat, képességeket, amikre még azelőtt nem voltál képes. Úgyhogy ez egy hihetetlen igazság. Ez egy fantasztikus igazság. Mert ugyanaz a szellem van benned, mint Jézus Krisztusban. Ugyanaz a szellem van benned, amelyik feltámasztotta Jézust a halálból. Úgyhogy hatalmad van. Hatalmad van. Képességeid vannak. Küldetésed van. Elhívásod van. Hihetetlen ajándékot kaptál Istentől. Nem arra hívott el Isten, hogy időközönként eljöjj az Isten tiszteletre. 2-3 hetente. És meghallgass egy jó prédikációt, meghallgass a zenét, legújabb infókat meghallgatod a testvérekről, és aztán hazamenjél. Nem, ajándékot kaptál. Ajándékot kaptál, hogy beleszólj a világ menetébe. Ha Isten nem akarná ezt, nem adott volna ajándékot, de ajándékot adott. Úgyhogy itt jön a kérdésünk nekünk, hogy hát oké. De én nem tudom, hogy mi az ajándékom. Ez egy jó kérdés. Mi lehet az ajándékom? Vannak tesztek, és valaki már 18 tesztet megcsinált, és világossá vált számára. De egy valamire rájöttem, így az ajándék, mi az én ajándékom, ilyen teszteket megcsinálunk, vagy valami. Amikor nekem kell elmondanom, hogy mi az ajándékom neked, az nem az ajándékom. Tehát amikor tudatnom kell veled, hogy nekem mi az ajándékom, az nem az én ajándékom. Ugye, mert mit tudom, ott van a Gera Zoli? Ő neki mindenkit traktálnia kell, hogy gyerekek, ajándékom van a futballozása. Képességet kaptam Istentől. Magyaráznia kell ezt? Nem. Nézed, hogy játszik. És azt mondod, hogy ennek az embernek ajándéka van rá. És Isten ezt használja az életében, hogy elérjen másokat. És ugyanúgy nálunk is. Tehát nem kell nekem elmondanom, hanem amikor ott vagyok benne, élem, és szolgálok, akkor mások fogják észrevenni. És mások jelzik vissza, hogy mi az én ajándékom. Nem kell nekem megmagyarázni másoknak, hogy mi az én ajándékom. Ők el tudják mondani nekem. Úgyhogy jó dolog, hogy feltedd a kérdést. Mit gondoltok? Mi az én ajándékom? Úgyhogy 3 dolgot azért nézzünk meg. Mi az, ami segít, mert itt van a sztoriba benne, jó? Egysemmel 17-ben. Az első, hogy mik a lehetőségeim? Mik a lehetőségeim? Meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudod kihozni a maximumot. Amikor Isten ad egy lehetőséget. Meg kell tanuljuk, hogy hogyan tudjuk kihozni a maximumot, amikor Isten tálcán kínál előttünk egy lehetőséget. Mert itt van Dávid, hihetetlen, felkent király, egyszer majd ott ül a trónon, de egy Sámuel 17-ben még nem ül. A 17-től a 19. versig, ha nézed, milyen szitu, egyszer ezt mondja Isai a fiának, Dávidnak. Vidd el testvéreidnek ezt a véka, pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük valami jelet. Az Eláv völgyben vannak ők, ahol Saul és az izraeli férfiak harcban állnak a filiszteusokkal. Felkelt el Dávid. Korán reggel rábízta anyáját egy bojtára, felszedelőzködött és elment, ahogyan Isai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg, harci zaj közepette. Tehát mit látunk itt? az apja Dávidnak megkéri, hogy tegyen neki egy szívességet. És mit látunk? Dávid mit csinál? Hát apu. Apu. A királlyal beszélsz. Én egyszer még nem ülök a trónon, de majd ott fogok ülni, és csak akkor jöhetsz be a jelenlétem, ha beengedlek. Tehát érzed itt a szitut? Ki csoda? Szereposztás? Nekem kell magyarázni, apu? Én vigyem a sajtot? Meg a pörkölt gabonát? Műzlit? A testvéreimnek? Valahogy nem érzem a helyemet ebben, a méltó helyemet ebben a helyzetben. Ezt mondja Dávid, nem ezt mondja. Nem vitatkozik, nem visszaél a pozíciójával, amit kapott. Hanem azt mondja, hogy megtette, amit parancsolt az apja. A házában. A házban. És ez egy kiváló lecke számunkra. Mert Isten az ajándékot arra adta, hogy a házunkat szolgáljuk. Krisztus testét. A családunkat szolgáljuk. Erre kaptuk az ajándékunkat. A testnek egy része vagyunk, ugye a Biblia sokszor úgy beszél a gyülekezetről, mint test, és különböző részei vannak, és ez úgy él a test, minden része, hogyha minden része a helyén van. Tehát ha levágom az ujjam, akkor az már nem fog élni. Nem tudom megvakarni vele a homlokomat. De Isten ajándékod az, hogy szolgáljuk vele Krisztus testét. Szolgáljuk. Erről olvashatsz 1 Korintus 12-ben, Róma 12-ben, 1 Péter 4-ben. Isten azért adta, hogy egymást szolgáljuk azzal. Tehát egymást szolgáljuk azzal. Ja. Tehát mik a lehetőségek? Dávid élt a lehetőséggel. Aztán a másik szempont, ahogy meg lehet nézni, hogy vajon milyen ajándékom van, hogy mi az, amire dobban a szívem. Tehát mi az én szenvedélyem belül? Mi az, ami lángra lobbantja a szívemet? Tehát van-e olyan szenvedélyem, ami számít? És itt tényleg aláhúznám, hogy ami számít. Mert vannak szenvedélyek. Valaki szeret vadászni, valaki szeret horgászni, valaki szeret távirányított nyomkodni. Tehát különböző szenvedélyek vannak. De mi az a szenvedély, ami ott van az életedben, ami tényleg számít? Aminek van értelme. Aminek lehet értelme. Tehát mi az, amit számít? Mert Dávid a 26. versben azt mondja, akkor ezt mondta Dávid a mellett álló embereknek, mert látja, hogy ott van Góliát, és Óbégat, és gyalázza Izraelt, és Istent, és azt mondja, hogy mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól. Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? Tehát ez a körülmetéletlen filiszteus, ez nekünk olyan régi módi kifejezés, de ez azt jelenti, amit. Tehát ez egy ilyen vagány szöveg volt akkor. Tehát egy vagány szöveg volt. Számunkra ez csak ennyi, hogy jó, hát körülmetélték a zsidókat, többieket meg nem. Ez csak egy jelző. Ez egy vagány szöveg volt. És azt látjuk, hogy felháborodik Dávid. Tehát azt mondja, hogy ez nincs rendben, amit folyik. Ez nincs rendben. Ezt ti tudjátok így nézni, hogy az a fickót 40 nap reggel és este jön, és műsorozik. És mondja magáért rólunk, és Istenről. És még senki nem ment oda, hogy szétrúgja a fenekét. Ez így nincs rendben. Ez így nincs rendben. Valaki csinálja már valamit. Mi lesz azzal, aki csinál valamit? Tehát látjuk, hogy van egy tűz a szívében, Isten ügye, és Isten személye. És azt mondja, hogy ezt nem lehet így hagyni, ez nem normális. Ezzel csinálni kell valamit, ezzel kezdeni kell valamit. Mert ez az ember, ez a Góliát, ez hülyét csinál Istenből. Nem lehet hülyét csinálni Istenből, de a szavaival. És hogyha mi ezt hagyjuk, Akkor ezzel azt húzzuk alá, hogy mi is ugyanezt gondoljuk Istenről. Hogy látszik erről a mi Isten tiszteletünk. Úgyhogy ott van Dávid, és ki kell magából, és ez egy jó lecke számunkra, hogy mi a te szenvedélyed. Mi a te szenvedélyed? Mi az, amit Isten valamikor a szívedre helyezett, és És ha hallasz róla, vagy beszélgetsz róla, vagy egy olyan helyzetben vagy, akkor úgy meglágyulsz. Megindul a szíved. Csak gondolkozz el ezen. Mert Dávidnak ott volt. Neked is ott van. Isten hegyén vagy, Isten gyermeke vagy, Isten adott neked egy szenvedélyt. Mondhatjuk azt, hogy megszállott vagy. Lehet egy ügy, amiért te megszállott lehetsz. És ez teljesen normális. Teljesen normális. Ja. A harmadik, hogy milyen, tehát mik a lehetőségeim, mi a szenvedélyem, és milyen az ellenállásom. Tehát van-e ellenállásom? Van-e ellenállás abban, amit csinálok? A szolgálatomban. Tehát hülyeség. Hülyeség, ha azt gondolod, hogyha azt csinálod, amit Isten akar, hogy csináljál, akkor nem lesz majd ellenállás. Ez ostobaság. Tehát ne ringasd ilyen álomba magad. Hogyha azt csinálod, amit Isten akarja, hogy csináljál, akkor majd nem lesz támadás. Nem lesz ellenszél. Nem lesz olyan, ami vagy kívülről támad, vagy belülről a szívedből. Nem lesz olyan, hogy mindenki körülötted boldog lesz és elégedett. Jézust megfeszítették. És Isten akaratát tette. Isten akaratát élte. És Jézust megfeszítették. Szerinted neked más lesz a sorsod? Nem feltétlenül keresztre feszítenek, nem feltétlenül megölnek, nem erről beszélek, hanem arról, hogy lesznek emberek, akiknek nem fog tetszeni az, amit csinálsz, vagy ahogy élsz. Lesz. Biztos lehetsz benne. És Dávid teljesen megőrült. 1 Samuel 17:28. Amikor meghallotta ezt a szövegét Dávidnak a bátyja, tehát amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta, minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te látni? Azért jöttél ide. Tehát Eliáb kikel magából. Nem tetszik neki, amit lát, és amit hall. És ismeri az öccsét. Jól ismeri az öccsét. Tudja, hogy neki meggyűlt már baja. Az oroszlánnal meggyűlt már baja. A medvével. És az úr megmentette őt. És a kezére adta. És látta a szemén Dávidnak. Ezért mondja azt, hogy csatát akarsz. Te csatát akarsz. És előfordul az, hogy olyanok lesznek körülötted, akik jól tudják, hogy mit kéne csinálni, de nem akarják csinálni. Jól tudják, hogy mit kéne csinálni, tudják, hogy milyen ajándékuk van, de nem élnek benne. De amikor azt látják, hogy a te szíved tűzben ég, és megvadulsz azért a dologért, és hajlandó vagy még az életedet is rátenni, ahogy Pál apostol mondta, apostol cselekedetei 20-21, hogy még az életem se drága, hogy elvégezzem azt, amit Jézus rám bízott. Tehát lesznek olyanok, akik tudják, nem csinálják, látják a tüzet benned, és vissza akarnak húzni. Vissza akarnak húzni. Nehogy már te is csináld. Nehogy már te is csináld. Nehogy már te is legyél ugyanolyan nyomi, mint én. Kedvetlen, bővölködő élet minusz bővölködő, csak élek valahogy, és sokan tényleg hülyének fognak nézni. Mert mindegy. Tehát arra törekednénk, hogy mindenkit boldoggá tegyünk, akkor nem tartanánk ott, ahol. Tehát például zenével. Tehát ragaszkodhatunk még mindig a sípos orgonához, vagy a harmóniumhoz, halkan. Nem tudjátok, hogy Dávidnak milyen álmai vannak a zeneszolgálatról. Még nem beszél róla, mert nem bírjátok elhordozni. Amikor én vezetem a dalt háttérrel, egy teljes zenekar. Egy teljes zenekar. Gitárral. Gitárral. Nem egy gitárral, több gitárral. És tehát lehet, hogy amikor ez megvalósul, lehet, hogy lesznek, sőt, biztos vagyok hogy benne, hogy lesznek. Különben nem lennénk egészséges gyülekezet, tehát mindenféle ember jön akkor. Hogy lesznek, akik bejönnek. Milyen a hangos zene? Túl hangos. Le kéne halkítani. Hát, ez a dob, mit ugrál az a pásztor ott, ez a bőrök mögött, meg mit tudom én. De haladnunk kell. Haladnunk kell. Változnunk kell. Ha embereket, mai embereket akarunk elérni, akkor az ő nyelvükön kell beszéljünk, és az ő zenei stílusukban kell zenéljünk. Nincs mese. Tehát csinálhatunk mi közlekedési múzeumot, de oda csak az öregek mennek be nosztalgiázni. Mi előrefelé meg akarunk menni, és el akarunk kérni embereket. Ha nosztalgiázunk, akkor tényleg a régiek fognak jönni. A vallásos keresztények. De mi nem azt akarjuk. Mi, van itt 160 ezer ember Szegeden. Mi őket akarjuk elérni. Azt akarjuk, hogy lássák meg azt, amit mi látunk. Hogy éljék meg azt, amit mi élünk. Úgyhogy lesz visszahúzó erő. Biztos, hogy lesz. Biztos, hogy lesz. Ja. És amikor ott vagy, és ezen gondolkodsz, hogy mik a lehetőségeim, mi a szenvedélyem, akkor ilyen kérdéseket föltehetsz, imádkozhatsz Istennek, hogy hát Uram, mik a lehetőségek? Mutass lehetőséget. Nem látom. Adj lehetőséget nekem. Ez egy őszinte ima. Adj nekem lehetőséget, Uram. Hadd csináljak valamit. Mutasd meg, mit csináljak, és csinálni fogom. De jól vigyázz. Mert lehet, hogy valaki épp arra fog megkérni, hogy le tudnád vinni a szemetes zacskót a konténerbe? Mikor mész le? De ez is része a szolgálatnak. És ki vagyok? Dávid vagyok, aki azt mondja, hogy persze. Vagy valaki, aki azt mondja, hogy hát én vagyok a király, nekem derogál ilyesmit csinálni. Vagy ott a másik kérdés. Isten, tedd megtörti a szívemet valami felé. Szenvedélyt akarok. Mi az? Mi lehet az Isten, amit a szívemre helyeztél? Tehát, ami tulajdonképpen olyan, amit te érzel az iránt, a dolog iránt. Én azt akarom érezni az iránt, a dolog iránt, azokért az emberekért, amit te érzel, Isten. Mert akkor szenvedélyes leszek. Akkor a te tüzet fog az én szívemben élni. És amikor így imádkozol, akkor jól vigyázz, mert szét fog robbanni a szíved. Sőt, sírni fogsz. Sírni fogsz. Mert Isten megtöri a szíveket, amikor használni akar. Aztán a harmadik, akkor ott az ellenállás. Isten, én nem akarok embereknek tetszeni. Nem. Mutasd meg, mi az, mit tegyek, mi az ajándékom, mi a helyem, mi a szolgálatom. Nem érdekel. Nem érdekel, hogy milyen kapcsolatot kell szakítsak emiatt. Nem érdekel. Ajándékot adtál, elhívásom van, teljesen megszabadítottál engem. Én követni akarlak téged. Követni akarlak téged. És ha ezt imádkozod, akkor csak kapaszkodj. Csak közben a biztonsági jövedet, mert el fog szállni az agyad. El fog szállni az agyad. Úgyhogy ez volt az első kérdés. Tényleg értem, hogy Isten többet akar, mint amit el tudnák képzelni? A második kérdés ez. Miért adnám az életem egy kisebb látásra Istenénél? Miért adnám az életem egy kisebb látásra, mint ami Istennek van? Miért találnék én ki valamit a kis életemre, mikor Istennek van egy látása az életemre? És ez valószínűleg sokkal nagyobb, mint amit én el tudok képzelni. Miért tenném? Hallottam, mondták már. Mit tudna egy ember tenni? Mit tudna, milyen hatása lehetne egy ember? Itt bármire is. Maradjunk helyben, Szegeden. Emlékeztek 2001. szeptember 11-ére. Előtte két héttel utaztam Amerikába, ott voltam akkor kint egy évig, és néztem, hogy hogy törnek össze az emberek. Éppen ABT órán ültünk az iskolába, bibliaiskolába, néztük Pastor Stevens-t, és egyszer csak a nagy kivetítőkön a hírek jött be a képbe. Hogy élőadásban néztük, hogy belemegy a repülő. És ott össze voltak borulva, teljesen össze voltak törve az amerikaiak. Most ezt nem akarom jobban ecsetelni, hogy mi volt, hogy volt, de ami a lényeg, hogy onnantól kezdve nem tudtad már vinni a kis csipeszedet a retikülödbe, vagy a 100 millis tusfürdőt, vagy a sprét a repülőre. Onnantól kezdve már az emberek bugyogójába is kotoráztak a repülőtéren. Le kellett venni a cipőt mindenkinek, átvizsgálják, átvilágítják. Ettől a naptól kezdve megváltozott a repülés az egész világon. Most gondolj bele, honnan indult ki ez a dolog? Volt egy démonizált, megszállott fickó 600 környékén egy barlangban. És milyen hatással van erre a világra? Egy ember. Ez volt Mohamed. Akkor az, akiben ott van Isten szelleme, ugyanaz a szellem, akit feltámasztott Jézus a halálból, ugyanaz a szellem ott van benned, és ajándékokat kaptál, akkor szerinted mire képes Isten rajtad keresztül ebben a világban? Bármire. Bármire. Úgyhogy miért tenném, hogy kisebbre gondoljak, mint amire Isten gondol? Nem akarok kisebbre gondolni. Én Istent akarom, Isten látását. És aztán tudod, vannak kifogások, túl öreg vagyok, leszolgáltam az életem, de ha valaki azt mondja, hogy ő már túl öreg, akkor elvileg Istennek meg kéne őt ölnie. De ha még nem ölt meg, akkor még mindig akar téged használni. Emlékezz, Mózes 80 évesen kezdte, járókerettel. 80 évesen kezdte Mózes, és 40 évig vezette Izraelt. És nem semmi dolgokon ment keresztül Mózes, mint Izrael vezetője. Úgyhogy a kor az Istennek nem akadály. Abszolút nem akadály. Ja. Aztán valaki azt mondja kifogásként, de hát én annyi rossz dolgot tettem már. De Isten azt mondja, hogy teljesen megbocsátatott neked. Kiválasztott vagy. Értékes vagy. Feltétel nélkül szeretlek téged. Feltétel nélkül. Minden feltétel nélkül. És még ajándékot is kaptál. Nem mond nekem, hogy annyi rossz dolgot tettem már. Nem mond nekem. Csak néhány példát gyorsan a Bibliából. Támár. Hogyha visszalapozol a Máté evangéliumához, a nemzetségtáblához, elvileg a legunalmasabb részek a Bibliában a nemzetségtáblák, de ez hihetetlen izgalmas. Máté evangéliumában ott van Támár, és Támár ki volt? Prostina költözött, és a saját apósával lefeküdt, hogy egy gyereket csaljon ki belőle. És most egy olyan nőről beszélünk, aki Jézusnak az ük anyukája volt. Aztán ott van még egy nőben a nemzetségtáblában, Ráháb. Kurva volt. Direkt nem prostituáltat mondtam. Kurva volt. És bekerült Jézus nemzetségtáblájába. Aztán ott van az Úriás felesége. Vagy ott van Rút. De Rútról sok rosszat nem is lehet elmondani. De csak annyi, hogy ő nem zsidók közül való volt. Tehát pogány volt. Elvileg nem szabadott volna ott lennie a nemzetségtáblába, de bekerült, beletették. De ott van az Úriás felesége, Betsabé, akinek még a nevét sem mondják meg. én olyan sok rossz dolgot tettem el. Na is, teljesen meg lett bocsátva. Ki vagy választva, születésed előtt, a világ megalapítása előtt Isten kiválasztott téged. Értékes vagy. Nem tudsz semmire tenni, amire Isten azt mondja, hogy most már nem szeretlek. És még ajándékot is kaptál. Egy olyan ajándékot, amivel meg tud változtatni a világ menetét. Úgyhogy nincs kifogás. Valaki azt mondja, hát nekem meg nincs semmi ellenállásom a szolgálatomban. Ez csak azért lehet, mert lehet, hogy az ördög és te egy irányba haladsz. Tehát... Keres kihívást. Egy kis irányváltás. Lehet, hogy kell. Aztán vannak azok, akik azt mondják, hogy tudom, mit akar velem Isten. Majd később. Most még egyetemre kell menjek, most még gyereket kell vállaljak, most még az egzisztenciámat meg kell, létre kell hozni, most még ezt kell, most még azt kell, most még amaz kell, és tudod, mikor lesz az a majd később? Soha. Soha. Nem, Isten megmutatta, hogy mit akar veled. Nem vagy normális. Hülye vagy, ha nem ragadod meg. Ha nem ragadod meg, amikor tudod, hogy Isten mit akar veled. Úgyhogy hihetetlen, hogy mi történik, és már be is fejezzük. 1 Samuel 17-ben elképesztő. Dávid megragadta neki adott ajándékot. Megragadta. És mi a legmegfelelőbb válasz? Mi a legmegfelelőbb válasz? Mi a legmegfelelőbb? Amikor kaptál ajándékot, amikor Isten megbocsátott, amikor Isten kiválasztott és értékes vagy, és feltétel nélkül szeret. Mi a válasz? Mi a legmegfelelőbb válasz? Mi a legmegfelelőbb válasz? Mi lehet? Tehát ha őszinték vagyunk, tehát azt látjuk, hogy Isten ajándéka nagyon drága. Nagyon drága. És ha őszintek akarunk lenni, ha tegyük fel, adnál egy 500-est egy hajléktalannak, és aztán ő felhív másnap, hogy Balázs, nagyon köszönöm, tudtam venni kaját rajta, és képzeld el, még vettem egy ajándékot is neked belőle. Mikor tudunk összefutni, hogy megmutassam, hogy odaadjam neked? És ha őszinte vagy, én magamból indultam ki, én nem ordítanák a telefonba, hogy hol tudnám megnézni, gyorsan, gyerünk, menjünk, mi lehet az az ajándék? Mi lehet az az ajándék? Viszont, ha mondjuk fölhívna valaki, hogy Bill Gates gondolt rád. Jönnek ilyen e-mailek, nem? Kérlek, ilyeneket ne küldjetek nekem. Köszönöm szépen. Tehát Bill Gates gondolt rád, mégpedig úgy, hogy vett neked egy ajándékot, és annyi pénzt fektetett bele, mint még soha semmibe. Szerintem mezitláb, zokni nélkül, akárhogyan is, de tepernél arra a helyre, ahol ezt megmutatják. Ugye? Mert az ajándékozónak a gazdagságától függ, hogy mennyire izgalmas ez az ajándék. És amikor Isten azt mondja, hogy ajándékot kaptál, az elképesztő dolog. Az nem csak egy valamilyen kis akármi, hanem a Teremtő Isten megajándékozott téged és engem. Hát, tudni akarom, oda akarok rönni. Úgyhogy mi lehet? Mi lehet az egyetlen válasz? Az, hogy tudni akarom. De Isten van még valamit. Azt mondja, hogy pont ezért, mert ilyen drága ajándékot kaptál, újra kell értékelned az életedet. És Róma 12.1, és ezzel fejezzük be, Róma 12.1 elmondja nekünk a választ. Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek. Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent. Tehát adjátok oda magatokat Istennek. Mi az egyetlen értelmes válasz Isten ajándékára? Az, hogy odaadom az életem. Dávid mindent odaadott. 1 Sámuel 17:32 azt mondja, le fogom fektetni az életem, és odaadom ezért az ügyért. És azt látjuk, hogy ez történik. És mindent odaadott Dávid. Csak olvassátok majd el azt a verset. Tehát hajlandó volt meghalni. Úgyhogy a legmegfelelőbb válasz arra, hogy Isten megbocsátott, hogy kiválasztott, hogy értékes vagyok, hogy feltétel nélkül szeret, hogy megajándékozott, az, hogy odaadod neki mindenedet. Mindenedet. 3 hónap múlva lesz, hogy én ezt megtettem 14 évvel ezelőtt. Odaadtam neki mindenemet. Volt egy időszak, amikor nem. És aztán eljött a napja, amikor azt mondtam, hogy itt van az életem. Isten egy pillanat alatt kihozanított, mert enyhén illuminált állapotban voltam. De kihozanított egy pillanat alatt. És onnantól az életem nem olyan, mint volt. Pedig előtte is olvastam a Bibliámat, előtte is, csak nem értettem, miről olvasok. Jártam gyülekezetbe fél évig, de az a nap volt az, amikor igazán találkoztam Jézussal. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, jó? Imádkozzunk. Amikor én meghoztam ezt a döntést, akkor soha nem hittem volna, hogy egy ilyen élet lesz utána. És azt tudom neked most mondani, hogy ez nem csak az én Istenem, hanem a tiéd is. Mert ő teremtett téged is, engem is, mindannyiunkat. És Isten hajlandó sokkal többet tenni az életeddel, mint amit el tudsz képzelni. De egy dolgot tudnunk kell, hogy soha nem fogjuk azt felfedezni, hogy mivel ajándékozott meg Isten, hogy kik vagyunk mi ő benne, ha csak oda nem adjuk az életünket neki. Teljesen. Mindennel együtt. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy megmozdultál belőle, és még nem Isten hegyén van, hanem az ellenség hegyén, de megmozdult benned valami, akkor Isten szólt hozzád. Csak vesd alá magad ő neki. Így kezdődik, hívd be őt a szívedbe. Bízd rá az életedet. Mondd azt neki, Uram, Jézus, eddig az életem nem jó irányba ment. Nem azért, mert rossz dolgokat tettem, hanem rossz irányba mentem. És a rossz irányjal együtt a rossz dolgok történnek. De most változtatni akarok, mást akarok, téged akarlak az életemben. El akarok fordulni a régitől, és egy új életet akarok te benned, Jézus. Aztán a gyülekezetnek, tehát lehet, hogy a vágyad az, hogy odaadj neki mindent. De nem tudod igazán őszintén megtenni. Vannak dolgok, amik megakadályoznak. Lehet olyas valakivel vagy kapcsolatban, akivel nem kéne. Nem Isten szerint való az a kapcsolat. El kell engedd. Lehet, hogy ez kell legyen a következő lépés, hogy felfedezd Isten tervét az életedben. Aztán lehet, vannak olyanok, akik már évek óta halogatják akár a bemerítkezést. Jézus azt mondta, hogy az első dolog, amikor megtérsz, hogy merítkezz be. Ne halogasd. Tedd meg a következő lépést Jézussal. Mindig a következőt. Lehet, hogy el kell kötelezd magad határozottan a gyülekezet felé. Lesz tavasszal egy olyan alkalmunk, egy ilyen családi óra, vagy tulajdonos óra, egy másfél óra, ahol hallhatsz arról, hogy kik vagyunk, hogy kerültünk ide, mit csinálunk gyülekezetként, mi a látás, mik az értékeink. Ezen az alkalmon kapsz megfelelő információt ahhoz, hogy azt mondd, hogy én csatlakozom ehhez a gyülekezethez. Ez lesz az én szellemi családom. Úgyhogy lehet, hogy számodra ez lesz a következő lépést Jézussal, hogy jelentkezel. Aztán lehet valaki megrabolja Istent, és ez akadályozza. Tudja, mit kéne tennie, de nem teszi. Ez rablás. Megrabolni Istent. Lehet valamilyen szenvedélyed van. Szerencsejáték, drog, alkohol, pornográfia. Isten tud adni szabadítást. Hagyd, hogy elvigyen a következő szintre, Isten. Tehát el kell engedj mindent. Mindent el kell engedj, hiszen ő mindenét odaadta. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük. Ha bármilyen döntést hoztál ma, hogy megteszed a következő lépést Jézussal, azt majd mondd el valakinek. Legyen az a megtérésed, legyen az a szolgálatban, legyen az a gyülekezetben, bármilyen területen. Csak mondd el valakinek, beszélj róla, beszélgessetek róla valakivel. Köszönjük, Urunk. Imádkozunk a pásztorért, Zsófiért, vigyázz rájuk, őrizd meg őket az úton. Használd őket bátorításra, szolgálatra, amiért elvitted őket most pár napra. És köszönjük, Urunk, hogy szabadon követhetjük a te akaratodat. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Énekeljünk. Énekeljünk. Énekeljünk.
Álljunk fel, elhívtál, Urunk. Hirdessük szabad, és szóljuk örömhírt szívemben, formálj át a mélyt. Jósó legyünk, amely átjárja a földet, világosság, mely a sötétben reménykedt szívemben, formálj át a mélyt. Jöjj, és old fel láncainkat, jöjj nagy irgalmattal, kösd be szívünket örömmel, hadd szengjen, hadd szúgjon új dalunk neked. Van egy csoda a szívemben, ez a csoda erős bennem, győz a csoda, mert mellettem az Úr. Aki halott már a bűnnek, nyisd meg szemem, hogy lássam örökségem szívemben, formálj át a mélyt. Hadd járjak mindig engedelmességgel, tanítványként, aki szolgál szenvedélye szívemben, formálj. És old fel láncainkat, jöjj nagy irgalmattal, töltsd be szívünket örömmel, hadd szengjen, hadd szúgjon új dalunk neked. Van egy csoda a szívemben, a csoda, mert mellettem az Úr. Van egy csoda, van egy csoda a szívemben, ez a csoda erős bennem, győz a csoda, mert mellettem az Úr. Csoda a szívemben, Jézus él.
Akkor menjünk Isten hírével. Isten áldjon benneteket. Jó éjszakát. Ha tudtok, maradjatok még. Isten áldjon.